Áramszünet volt az utcában. Persze tudtuk, mert előre szóltak, hálózatfejlesztés, meg mindenféle, de egyszer csak ott álltam, és minden megszűnt. A komputer kikapcsolt, a tejafőző nem működött, persze a fűtés sem működött, általában semmi. Nagyon sokat beszélünk az energiáról, és leginkább olajról, meg gázról, de mi van az árammal? Ha áram van, minden van. De ha nincs? Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Kaderják Pétert, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetőjét. Köszönöm, hogy itt van.
Jó napot kívánok.
Ha áram van, minden van. Ha áram nincs, akkor semmi nem működik?
Hát nem, valójában. Nagyon sok mindent felsorolt, amit már a háztartásban is elvesztünk, hogyha nincs villamosenergia, de jobban belegondolunk, akkor az internet, a villamosenergia használatra épülő pénzügyi rendszer is nagyon gyorsan le tud állni, és azok, sajnos azok a közszolgáltatások is, például víz vagy szennyvíz szolgáltatás, ami a következő lépcső, és ami ugye elemilyen szükséges számunkra.
Új kormány lesz hamarosan, nem sokára felesküdik az új miniszterelnök. Az egyik nagy kérdés az energia kapcsán, Paks 2. Mi lesz Paks 2-vel? Elképzelhető-e, hogy az eddigi munkák ellenére Paks 2-t esetleg leállítják?
Én azt gondolom, hogy ebben az esetben most minden elképzelhető. Ugye tudjuk azt, hogy a jelenleg leköszönő kormánynak az egyik, most úgy mondhatom, hogy szent tehene, vagy az egyik legkiemeltebb projektje az a Paks 2 beruházás volt. 2014-ben került aláírásra az a kormányközi megállapodás Oroszország és Magyarország között, amely alapján ennek az erőműnek talán már el is kellett volna készülnie, de hát nagyon-nagyon messze tartunk ettől. Ugye több okból is azt gondolom, hogy itt nagy a változások is bekövetkezhetnek. Az egyik az az, hogy legalábbis amit eddig tudunk, vagy amit én eddig hallottam, hogy az új kormánynak a külpolitikai orientációja az meglehetősen különbözőnek tűnik a jelenlegitől. Oroszországgal való kapcsolat az talán egy távolságtartóbb kapcsolat lehet a következő kormány alatt. És hát ez a Paks 2 beruházás, ez az orosz energetikai kapcsolatoknak egy ilyen fontos eleme, de sokkal, én úgy látom, hogy talán sokkal kevésbé sikeres, mint a kőolaj, illetve a földgáz ipari együttműködés. Több oka van ennek. A orosz fél nagyon nehezen tud megfelelni az európai elvárásoknak, ami a atomerőmű működési feltételeit, engedélyezési feltételeit illeti. Ez egy nagyon költséges dolog, tehát Oroszország olyan régiókba értékesít atomerőművet, ahol európai jellegű biztonsági követelményeket nem föltétlen követelnek meg.
A legnagyobb exportáló, ha atomerőművekről van
szó. De nem Európában. Tehát ha megnézzük, akkor ma talán Magyarország az egyetlen olyan uniós tagállam, aki orosz kooperációban szeretne atomerőművet építeni. Több olyan ország van, több olyan tagállam van az Európai Unióban, a csehek, a lengyelek, mások, franciák, akik atomerőműben gondolkoznak, de mi vagyunk az egyetlenek, akik orosz technológiát vásárolnánk. Tehát én azt gondolom, és az orosz fél részéről is egy kérdés, hogy Magyarország mellett ki az, akinek még ő tudna Európában atomerőművet eladni, amiért megérné, hogy átessen ezeken a nagyon költséges technológiai módosítási procedúrákon. Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy itt egyébként bármi megtörténhet. Én azt gondolom, hogy most talán inkább a Paks 1-nek az idő
meghosszabbítása
az, ami valószínű.
Amit mond, abból számomra az derül ki, hogy az orosz technológia nem olyan jó.
Nem a jóságáról van szó, hiszen a világon nagyon sok területen működik.
A jóságban a biztonság is benne van.
Igen, hát én csak azt tudom, hogy évek óta küszködik a orosz fél azzal, hogy a Magyar Atomenergia Hivatalnak a létesítési engedélyeit maradéktalanul megszerezze. Ha minden igaz, talán már ennek egy nagy részét megszerezte, de hát nem látjuk azt, hogy gőzerővel menne előre ez a projekt. Tehát sok probléma van.
Egy utolsó kérdés az atomerőműhöz. Ha megépül Paks 2, akkor elképzelhető, hogy nem orosz fűtőanyaggal, meg nem orosz, nem is tudom mivel működjön?
Igen, én azt gondolom, hogy most az új atomerőmű építés kapcsán, amivel egyébként minden magyar hatályos energiapolitikai dokumentum és energiastratégia számol, számol egy ilyen új atomerőművel, de hogy ez a Paks 2 projekt lesz-e, ami megvalósul, az most én azt gondolom a következő hónapokban, egy évben fog eldőlni, mégpedig az orosz féllel való egyeztetések következtében.
De az akkor utolsó-utolsó ad abszurdum az elképzelhető, hogy eddig épült valami, eddig készültünk valamire, és akkor most hirtelen majd átvált Magyarország egy francia vagy egy amerikai partnerre, és ugyanígy folytatódik tovább ugyanott?
Hát 12 éve folyik egy projekt, ami odáig jutott, amit ma látunk belőle. Én azt gondolom, hogy a mostani helyzetben én mindent elképzelhetőnek tartok, akkor inkább így fogalmazni.
Jó, akkor az atomenergiát félretettük. Elektromos energia. Magyarország mennyire önellátó ebben az ügyben? Tehát mennyire képes fedezni a hazai igényeket?
Magyarországon a beépített erőmű kapacitást, hogyha teljes mértékben kihasználnánk, akkor közel önellátóak is tudnánk lenni, de valójában ténylegesen nem vagyunk azok, nem működnek teljes kihasználtsággal az erőműveink, azért mert nagyon sok időszakban olcsóbban tudunk külföldről áramot venni, más időszakokban exportálunk, hiszen Magyarország a villamosenergia tekintetében nagyon jól összekötött határkeresztező kapacitásokkal, lényegében az összes szomszédos országunkkal, tehát szinte a teljes hazai erőművi beépített kapacitásnak megfelelő kapacitás a határokon is rendelkezésre áll, és ezért nagyon intenzív villamosenergia külkereskedelmet folytatunk. Éves szinten egyébként a magyar nettó villamosenergia export, az a fogyasztásunknak korábban majdnem a 30%-át is elérte, tehát kb. A fogyasztásunk harmadát exportáltuk. Ez egy magas érték, de tavaly már ez inkább 20% vagy kicsit az alatt volt, tehát az utóbbi években érzékelhetősen és elég jelentősen csökkent éves átlagban, vagy éves összes mennyiségben a villamosenergia nettó importunk.
Mert nőtt a fogyasztás?
Nőtt a fogyasztásunk, de nőtt a termelésünk is. Magyarországon elsősorban a napenergia alapú villamosenergia termelés nőtt az utóbbi években drasztikusan.
Azt olvastam, hogy ez is stimmel, hogy 10 évvel ezelőtt körülbelül a villamosenergia 2%-át, 2%-át tette ki a napelem, ma pedig a 30% közelében van. Ez így helytálló?
Abszolút helytálló. Én inkább a 8 évet mondanám, szóval 8 évvel ezelőtt volt talán 50 megawattnyi beépített napenergia kapacitás Magyarországon, ma közel 9000 megawatt, tehát egy nagyon-nagyon drasztikus.
Ez egy sikertörténet?
Én azt gondolom, hogy mindenképpen, hiszen ha belegondolunk abba, hogy a magyar villamosenergia termelésnek tavaly 27%-a napenergiabázisú volt, az azt jelenti, hogy ezt nem kellett külföldről importálnunk. Ugye most látjuk azt, hogy földgáz tekintetében például milyen nehéz helyzet tud kialakulni Európában, milyen költséges a földgáz.
Olajról ne is beszéljünk.
Most az olajról ne is beszéljünk. És minden egyes olyan megavatóra, amit itthon saját, ráadásul megújuló klímabarát energiaforrásból elő tudunk állítani, én azt gondolom, annak mindnek örülni kell, tehát ezt én egy nagyon komoly sikernek tartom, ami nem jelenti azt, hogy nincsenek egyébként ezzel kapcsolatban új problémák és megoldandó feladatok.
Na de akkor ezt csináljuk tovább? Tehát a 30% helyett célozzuk meg a 60%-ot? Tehát ezt a programot, ezt tovább kell vinni akkor?
Hát a Én azt gondolom, hogy úgy kell továbbvinni, hogy annak több haszna legyen, mint olyan rendszer szintű költség, amit már nem tudunk kezelni. A legjelentősebb rendszer szintű probléma, amit a napenergia ilyen szintű termelése okoz, az, hogy nem akkor termeljük meg a villamos energiát sokszor, amikor ezt fogyasztjuk, napközben termeljük, éjszaka fogyasztanánk.
Éjszaka nincs nap, ez a probléma. Ezen sürgősen változtatni kell.
Ezen lehet változtatni, de azon is lehet változtatni, hogy mikor fogyasztunk villamos energiát, ebben is lehet rugalmasságot találni, tehát például ha elektromos autónk van, nem föltétlen este 8 órakor kéne bedugnunk a konnektorba és 10 óráig töltenünk, hanem nappal, amikor süt a nap, akkor kéne ezt elvégeznünk. Más oldalról pedig, hát vannak szerencsére már olyan technológiák, villamosenergia tárolási technológiák, amelyek ugyancsak 6-8 évvel ezelőtt irdatlan drágák voltak, megfizethetetlenül drágák voltak, ma pedig megfizethetőek, és egy napelemes beruházási boomhoz hasonló nagyon jelentős beruházási hullám van ma energiatároló, az energiatárolási szektorban, és én azt gondolom, hogy ez a megoldás, tehát amikor több energiánk van, villamosenergiánk, akkor eltesszük, amikor pedig kell, akkor elővesszük.
Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője. A YouTube-on és a Facebookon képben is követhetik a műsort, és vissza is nézhetik ezt. Mondom, a Magyar Katolikus Rádió YouTube és Facebook oldalán. Akkumulátor. Azt mondta nekem egy autós szakértő a kérdésemre. Azt kérdeztem tőle, hogy egyébként megvan az az akkumulátor, ami az elektromos autókban megoldja mindazt a problémát, ami ma fennáll, hogy korlátozott a hatótáv. És erről azt mondta, hogy szerinte már megvan, de egyelőre még jegelik, ezt a kifejezést használta, hogy a most futó technológia kifusson, és majd előveszik. Tényleg megvan? Tényleg meg lehet az a technológia? Ön is így gondolja?
Hát nem tudom, mire kérdezett, mire gondolt a kérdező. Ha arra gondolt, hogy megvan-e már az a akkumulátor technológia, amivel mondjuk egy elektromos jármű mondjuk 800 kilométeres hatótáv, vagy akár 1000 kilométeres hatótávot is tud, akkor azt tudom mondani, hogy van ilyen, igen. Ezt a kínaiak már megcsinálták, csak még kevesen tudják megvásárolni ezeket a drága autókat, úgyhogy és hát azt láthatjuk, hogy iszonyatos sebességű az innováció és a technológiai fejlődés ezen a területen. Én 2020-ban kezdtem el elektromos autót használni, akkor egy kis e-golf, hát az egy ilyen 180-200 kilométert tudott
mindig megtenni. Nézte az órát, hogy mennyi van.
Abszolút,
még.
Abszolút, ez egy külön életforma volt.
Hogy hú, most kicsit lassabban.
Így van. De ma már olyan elektromos autót használok, amit vásároltunk, ami 4 és 500 kilométer között tud, ez eltelt közte 4-5 év, és ma valóban azok a modellek már megvannak, amelyek 800 000 kilométer. Mert hát ha más nem mondok, például az a BMW nagy klassze modell, amit Debrecenben kezdtek gyártani, ugye itt a múlt év végén, az is, ha jól emlékszem, akkor a katalógus szerint a 800 kilométer körül már tud, 700-800 kilométer. Tehát ez nagyon gyors. Én azt gondolom, hogy ezt a gyártók megoldották. Itt a töltő infrastruktúra az, ahol
sok energia kell,
tehát akik tényleg ezeket az autókat menet közben ilyen villámtöltőn néhány perc alatt szeretné feltölteni, az a technológia is már megvan, de ennek az infrastruktúrális háttere, a villamosenergia hálózati háttere azt meg kell erősíteni, tehát azon dolgozni kell.
Ha már akkumulátorok, az akkumulátor egy nagyon környezetszennyező dolog, a gyártás, és aztán a végén, amikor már nem használjuk, újrafeldolgozás során. A magyar akkumulátorgyárak jó üzletnek bizonyulhatnak, vagy rossz üzletnek bizonyulhatnak? Ön hogy látja ezt? Hát Magyarországon levő természetesen, igen. Nem külföldi,
igen.
Cégek.
Igen. Hát ugye Magyarországon öt nagy befektető van jelen az akkumulátor cellagyártásban, de majdnem 40 cég a teljes akkumulátor iparág értékláncban, tehát van, aki akkumulátor komponens gyárt, van, aki cellát állít elő, van, aki alapanyagot készít ezekhez a cellákhoz, tehát Magyarországon egyébként az európai jövőbeni akkumulátorcella keresletnek a negyedét fogjuk előállítani. Tehát Európán belül egy nagyon jelentős akkumulátoripari központtá válik fokozatosan Magyarország. Ugye jelenleg két cellagyártó működik Magyarországon, mind a kettő kórai tulajdonban van, és én ugye abból, hogy például a sokat emlegetett Samsung SDI Gödön, hát 2018-ban ott még semmi nem volt, ma ott van Magyarország második legnagyobb feldolgozóipari vállalata, tehát ha megnézzük a nettó árbevétel alapján, akkor az Magyarország második vagy harmadik legnagyobb cége, tehát 1500 milliárd forint körüli éves árbevétellel, tehát ez óriási üzlet, és most lépnek majd csak be azok a kínai termelők, akik talán még nagyobbak lesznek, tehát ez egy hatalmas jövőben üzlet tulajdonképpen, én azt gondolom.
És bízhatunk abban, hogy ezek a környezetet kímélő módon működnek?
Én azt gondolom, hogy abszolút képesek és hajlandóak arra, hogy betartsák a magyar és az európai környezetvédelmi előírásokat. Lehet, hogy otthon korábban máshoz voltak szokva, de én azt gondolom, hogy most már teljesen nyilvánvaló, hogy milyen körülmények között kell itthon is, meg Európában működniük. Például a kínai CETL-nek Németországban van üzeme, az ottani előírások mellett működik, ezt Magyarországon is tudja teljesíteni. Láttam ilyen üzemeket Koreában, Ázsiában, ezek high-tech üzemek, 21. századi high-tech üzemek, robotizáltak, elképesztő technológiával, óriási mennyiségben gyártanak ilyen akkumulátorcellákat, így tudnak versenyképesek lenni. Tehát ez nem egy ilyen 19. századi ipar már, hanem maximálisan 21. századi.
És akkor most már papírjuk is van itt a magyarországi gyáraknak a Greenpeace-től, hogy nem környezetszennyezők. De egy kicsit fordítanék a dolgon. Tudnék, behoznám az átlagembert, aki Igen. nézi a villanyszámláját, és azt mondja, hogy tulajdonképpen egy kilowatt áram az nem is olyan drága. Igen. De akkor mi ez a többi költség? Mi ez a rendszerhasználati díj és egyebek? Miért van ez a rendszerhasználati díj, és mit akar?
Ugye ahhoz, hogy áramhoz jusson egy háztartás, ahhoz két dolog szükséges legalább. Az egyik az, hogy valaki legyártsa azokat a kilowattórákat egy generátorral, egy erőműben, amelyek aztán utána működtetik a berendezéseinket, és kell egy országos, egy nemzeti infrastruktúra, ugye ez a sok villanyvezeték, amit az utcán látunk, vagy a kábelek a földben, vagy azok a nagy feszültségű vezetékek, amelyek összekötnek minket Európával. Ezeket fönn kell tartani, ezeket működtetni kell, a villamosenergiát el kell juttatni a megtermelés helyétől a fogyasztás helyéig, és még azok az épületek is, amelyeknek a tetején napelemet látunk, ők is csatlakoznak az úgynevezett közcélú villamosenergia hálózathoz, mert rájuk is igaz az, hogy sokszor akkor termelnek villamosenergiát, amikor nem fogyasztanak, nincsenek otthon, és este, amikor hazamennek, nem süt a nap, akkor viszont erről a közcélú hálózatról vételeznek energiát. Tehát a rendszerhasználati díj az olyan, mint az autópálya díj, hogyha használni akarjuk a magyar úthálózatot, akkor fizetni kell érte. Ha meg a villamosenergiarendszert akarjuk használni, akkor fizetni kell. És ennek a szintje Magyarországon ma fedezi többé-kevésbé azt a költséget, amiben ennek a fenntartás és működtetése kerül. Ami nagyon olcsó a háztartásoknak, az a rezsicsökkentett villamosenergiaár. És megmondom, hogy miért. Ma ön említette az 5 forintot, hogy ennyiért tudja eladni egy háztartás. Itt az előzetes beszélgetésben az áramot a termel az MBM-nek. De ennyiért is vesszük. Tehát ma egy magyar háztartás egy kilovattóra áramért 5 forintot fizet. Ha ezt a piacon kellene megvenni, európai piaci áron, akkor ez 35-40 forint lenne.
Tehát így is annyit fizetek, 35-40-et.
Hát most csak az áramrészről beszélek. Igen. Az áramért fizetünk ma 5-öt, a rendszer használatért 40-et. De hogyha piaci árat kellene, nem a rezsicsökkentett árat fizetni otthon, akkor 40-et fizetnénk a villamosenergiáért, és 40-et a hálózatért, tehát 80 forintot kéne fizetni, a mostani van 45 forint körül. Tehát legalább megduplázódna az a villamosenergia ár, amit otthon fizetnünk kell a villamosenergiára, ott már egy kicsit másképp néz neki ez a történet. Mindez a helyzet, hogy azt érzékeljük otthon, hogy nagyon olcsó a villamosenergia, ez a rezsicsökkentésnek a
következmény. Azt nem mondtam, hogy azt érzékelem, hogy nagyon olcsó.
Ja, hát bocsánat,
fél alattig nem mondtam.
Igen,
de annyi, én azt mondtam, hogy a rendszer használati díj az drága.
Hát a rendszer használati díj, az szinte csak azt fizetjük. Tehát ez az érdekes, hogy ma szinte már csak annak van ára a fogyasztó számára, és még így is ezek szerint drágának érzékeljük. Képzeljük el azt, hogyha a magáért a energiáért is piaci árat fizetjük.
Amiért pénzt kell adni, az mindig drága.
Az mindig drága.
Ez egy kicsit a jövő.
Igen.
Hogyan alakul ez a dolog? Tehát Magyarország villamosenergia ellátása. Sokat beszélnek egyébként olyan erőművekről, ilyen vízszivattyús erőművek, amik Magyarországon nincsenek, az Alpokban valószínűleg sokkal több van. Lesz ilyen?
Én nem hiszem, hogy lesz. Ugye Magyarországnak a villamosenergia mixe, a villamosenergia termelési szerkezete az úgy néz ki, hogy most már évtizedek óta tartósan a paksi atomerőmű termeli meg a áramfogyasztásunknak a 38-40%-át éves szinten. Ehhez adódnak a gázos erőműveinknek a
gáz is kell.
Nagyon sok olyan erőművünk van, nagyon sok, de több olyan erőművünk van Csepelen, Gönyűn, máshol, ahol földgáz felhasználásával Dunamenti erőműben tudunk termelni villamosenergiát, és emellett vannak megújuló erőműveink, biomassz erőműveink például, elvileg ugye a zöld energia, és ehhez adódik még hozzá az a napenergia bázisú villamosenergia termelés, ami az összes áramtermelésünknek, ugye ezt beszéltük, körülbelül ez a mondjuk negyede, mondjuk azt, hogy a negyede. Na most ugye a helyzet az, hogy, és ezt korábban kérdeztem, nem tértem vissza rá, hogy vajon fogunk előre menni napenergiával még. Én azt gondolom, hogy úgy lehet előre menni, hogyha mellétárolókat is építünk, tehát megoldjuk azt, hogy nem annyira időjárás függőek, mint amennyire ma. Ezeket ilyen hibrid erőműveknek hívjuk, tehát megújuló időjárás függő erőműtárolóval telepítve. Abban van üzleti fantázia is, van hozzá erőforrásunk, megtérülő módon ezek megvalósítható erőművek. Amiről Magyarország szerintem a következő egy-két évtizedben még biztosan nem tud lemondani, az a földgáz alapú villamos energiatermelés. Sajnos a megújulókkal az a másik nagy bajunk, hogy pont a csúcs keresleti időszakokban, tehát a tél kellős közepén, sötét, hideg, téli éjszakákon, akkor általában majdhogy nem nulla. És ezért én azt gondolom, hogy olyankor a földgáz alapú áramtermelést nem fogjuk tudni nélkülözni. Én azt gondolom, az egy jó döntés például, hogy a Mátrában a lignit erőművet ugye lecserélni földgáz erőműre, remélem ez a projekt ez tovább fog folytatódni, de szivattyús tározós erőmű az iszonyúan költséges, ráadásul egy olyan országban, ahol
kevés a hegy.
Kevés a hegy, mostanában különösen, úgyhogy, és ami van, az is szigorú természetvédelmi ugye védelem alatt áll, úgyhogy én nem tartom valószínűleg a szivattyús tározós erőmű létesítését.
És akkor lesz áram?
Én azt gondolom, hogy van, és lesz.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője volt. Köszönöm, hogy itt volt, visszavárjuk. Technikus kollégám Bójás János és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.